Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész Gellérttel, Szabival. Utóbbi vagyok én, Gellért meg az előbbi. Szia, Gellért.
Az meg én vagyok. Szia, Szabi. Így van, ahogy mondtad.
Hát akkor gyorsan csapjunk a lovak közül.
Tartsunk szünetet? Az...
Bár igen, én kimegyek enni valamit, igen.
Jó, hát addig meg szórakoztatom a népeket.
De hűtőgép, hűtőszekrény van, abban találok ezt. Azt, ugye ez is egy régi jó műfaj a munkahelyen kizabálni más kajáját a hűtőből. Igen. Utálatos egy dolog, de hát
aztán
van,
aki... lehet, hogy az opera igazgatója az Ómolnár, akire most Kovács utalunk.
Ókovács,
az Ómolnár az, az a Story magazinos.
Igen, de ugyanaz az oldal, csak ugye...
Igen, és kb. Ugyanaz a színvonal
kb. Is. Körülbelül. Jó. Nem, mert most azt nézem, hogy ugye arról van szó, hogy az operaházban, ugye a büfének lett egy operaháza a héten, mert hogy a, hogy a Carmina Buránát, aminek hát ugye ez egy olyan mű, ami nem vagyok egy nagy operába járó, de utána olvastam, hogy ez az úgy egyben van. Horgászatos példát mondok, vannak egyrészes, meg kétrészes horgászbotok. Az egyrészes horgászbotok azért, azok azért vannak egy részből, egy darabból megcsinálva, mert azok úgy működnek jól. Ahogy igen. a Carmina Burana esetében is ez a helyzet, hogy ott nem szakítjuk meg, nem törjük ketté ezt az épülő ívet, hanem meghallgatjuk elejétől végig azt a kibírhatatlanul hosszú 70 percet, ameddig ezt tart.
Egyébként én ezen is röhögtem, hogy hát figyelj, azért az opera... Az egy olyan hely, érted, ahol ilyen 3 óra alatt nem alig van. Látni valamit.
A Carmina Burana az 70 perc.
A speciál 70 perces, hát kibírták volna. És nagyon érdekes ez az egész történet.
Meg alkotódott az a szabály, hogy akkor ezt kettévágjuk, hogy ki lehessen menni zabálni az opera büféjébe, amit én sose értettem meg, hogy miért kell állandóan az evéssel foglalkozni olyan helyzetben, amikor egy teljesen más dolgot fogyasztasz, ez esetben kultúrát. Tehát, hogy ez miért, vagy menjünk el utána, vagy előtte kajálni, vagy hát inni
meg,
valamit.
Meg igen, tehát, hogy van egyrészt a konkrét ügy, ami szerintem röhelyes, tehát az igazgató úrnak a pökhendisége azt szerintem nem ismer határokat, tehát hogy hoz egy ilyen döntést, lesz belőle egy botrány, érted, fölmond a karmester, beszól a legnagyobb sztár,
Miklós Erika,
és akkor még neki áll fejebb.
És neki áll fejebb a Facebookon, a 700. posztot rakja ki.
Hát meg megy a tévébe is, túl nézik
mindenhol. És ki van írtva mindenhonnan azok a kommentek, ami hát az a leggagyibb dolog, hogy kiszedni azokat a kommenteket, amik nem az ő igazát idézőjelben támasztják alá. Hát ez a tempó.
Hát pedig azért mondjuk ki. Szóval, hogyha eltávolodunk attól az alternatív valóságtól, amiben ez az úriember létezik, akkor az a helyzet, hogy...
Sajnos mi is. Igen, bocsánat.
Hát, hogy mi létezni igen, vagyunk kénytelenek, de ő meg belakta igen, ezt az igen. univerzumot. Szóval, hogy mindenféle ilyen művészeti alkotást, amiben nincs belekomponálva szünet. Igen. Hozzáteszem egyébként, hogy a színdaraboknál is igaz ez, megszakítani csak azért, hogy büfézés legyen, vagy közben enni, hát bunkóság. Tehát, hogy, és a színdaraboknál is úgy van, azért fölhívnám erre a figyelmet, hogy a színdarabokban nem azért van szünet, hogy zabálás legyen, hanem sokszor azért, hogy mondjuk, ha helyszínváltás van, vagy, tehát hogy a díszletet megváltoztassák, hogy legyen rá idő a munkásoknak. Ez az egyik része. A másik része az, hogy felvonásokban azért szoktak gondolkodni a szerzők, mert ugyannak ilyen dramaturgiai jelentőség
is lehet. Ülepedjen az egyik felvonás után, mire rámegyünk a másikra.
A hatás miatt, igen. Ilyesmi. De egyébként ezeket meg lehetne oldani ám, hogyha nem kell átszerelni a díszletet ilyen sötétben is. Igen. Tehát, hogy na és akkor, hogyha rátérünk a mozira, szerintem egyébként, aki szereti a mozit, és legyen ő mozi üzemeltető, vagy tehát, hogy bármennyire is legyen érdeke az, hogy legyen fogyasztás a moziban, az nagyon mélyen belülről, ha tényleg szereti, és nem csak ilyen üzleti dolognak fogja föl, akkor azt gondolja, hogy nem kellene zabálni. Popcornt se kellene, meg semmit. Van ilyen, nekem is van olyan, megyek sajtóvetítésre, vagy máshova, leesik a cukrom, vagy bármi miatt nem tudtam enni, nyilván belenyúlok a táskámba, eszek pár falatot, tehát nem arról van szó, hogy enni tilos, a moziba, de nehogy már ahhoz viszonyítsunk mindent, vagy az legyen a meghatározó. Nem beszélve arról, hogy tényleg egészen borzalmasan idegesítően tudnak enni a nézők időnként. Tehát, hogy igazából én annyiban, ha nem is módosítanám, de árnyalnám a véleményemet, hogy engem nem is maga az evés zavar, hanem ahogy csinálják. Tehát én hogyha eszek moziban, akkor általában egy ilyen alaplelkiismeret furdalásból indulok. Hogy most akkor jaj, ennem kell, nincs izé, akkor tök óvatosan nyitok ki minden, már előre kinyitom a zacskót, hogy ne közben zörögjek. De a legtöbb ember az valami, hát hangosabb, mint hát a Dolby Atmos.
Persze, mert hogy az van, hogy hozzá vagyunk szoktatva ahhoz, magamat nem venném ide, hogy mindenki keresztül gázolhatunk, hiszen ego van, mi vagyunk azok, akik megtehetik.
Mi vagyunk a nagyságos fogyasztók.
Nagyságos fogyasztók, így van. Egyébként az operaház, vagy az operában járok, valószínű már nem az a közeg, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt.
Senki nem az már.
Igen, de hogy nem maradt meg az a hozzáállás, mi szerint azt mondjuk, hogy micsoda szünet a Carmina Burana-ban, akkor nem megyek ki a büfébe. Egyik se, egyik néző sem megy ki a büfébe.
Most két sajtóorgánum is elment egyébként a büfébe. Kiderült, hogy több büfé is van, szintenként. Bevallom, hogy én vagyok az állampolgár, aki még életében nem volt az operában, de egyszer el fogok menni.
Én is az vagyok, de nem is akarok.
Tehát, hogy én el akarok menni, bár nem tudom, én nagyon rövidet. Lehet, hogy nekem kéne ez a Carmina Burana.
Lehet. Az jó egyébként. A Karl Orff-nak ez a műve egyébként a korabeli metal volt. A Doom.
És hozzáteszem, még a Karl Orff-nak az örökösei is, tehát az az alapítvány, akik kezelik a jogdíjakat, meg a felhasználásokat pontosabban. Igen. Még ők is megszólaltak az ügyben. Hát azt mondták, hogy
kérjük a bevétel felé.
Nem annyira kéne. Megpróbáltak diplomatikusak lenni, de a válaszukban egyértelműen arra utaltak, hogy nem tartják helyesnek feltétlenül a kettévágást. És ami meg a filmek kettévágását illeti, nem véletlenül van az egyébként, hogy manapság, tehát a ma készülő nagyon hosszú filmekben, hagyományosan nem komponálnak bele szünetet. Egyrészt azért, mert ugye azért ez jobban futó szalag dolog. Tehát
utolsó ilyen talán a Titanic volt, jól emlékszem.
Igen, de ott is azt hiszem, csak bizonyos helyeken volt, nem mindenhol volt szünet.
A Dunaplázában volt.
Meg rémlik, hogy a Király visszatért című Gyűrűk ura film, tehát az utolsó Gyűrűk ura filmnél is talán valahol tartottak szünetet, de ez igazából utoljára szerintem az 50-es, 60-as években volt ilyen bevett szokás, amikor ezeket a nagy szandálos hollywoodi produkciókat bemutatták. Ugye, hát ott az intermission, mint olyan, az abszolút egy élő filmes fogás volt, külön még a zeneszerző nagyon sokszor külön még zenét is komponált az intermissionre, és hát ahol én láttam ilyet utoljára, az az Aljas 8 volt Bécsben, amikor a Tarantino elhozta ilyen roadshow-s dologba. Ott még zene is volt komponálva, a függöny lemenetelre, meg fölmenetelre, tehát ott az egész ki volt találva, de hát az igazából a show része volt. Az tök más, mint mondjuk ilyen önkényesen megszakítani egy filmet.
Kicsit nekem ez olyan, és akkor talán végére is érhetünk ennek a sztorinak, hogy elmegyünk egy múzeumban, mondjuk megnézni a Gernikát, vagy a Monalizát, tök mindegy, majd mondjuk a Gernikánál, hogy le van takarva a fele, és csak akkor mutatjuk meg a másik felét, hogyha ebből a szendvics kompozícióból veszel két darabot. Tehát, hogy egy feltételhez kötöd azt, hogy te megnézd a másik részét egy adott műnek. Tehát nem csinálunk ilyet szerintem, amennyiben a Gernika az nem egy félig letakart kép, hanem egy egész.
Én eleve mondom ezt az egész sztorit, nem igazán értem. Szóval, hogy egy kicsit olyan, mint a helybe ment volna a pofonéval.
Hát és miért nem lehet azt mondani, hogy bocs, tévedtem? Miért nem? Úgyse fogják leváltani.
Ezek soha nem.
Soha, hát nem, mondani. Persze. Viszont mi megmondjuk, hogy mi lesz a mai műsor.
Ja, mert van itt egy rádió műsor is, jöjjön a tartalom.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
Hát mindenféle felhajtás nélkül, tulajdonképpen reklámozás nélkül fölkerült a streamingre az egyik idei Oscar esélyes, azt hiszem 5 Oscarra jelölték, vagy 4-re az Amerikai Irodalom című filmet, az Amazon Prime-on kell keresni, És ez lesz most a hét filmje, hiába nem mozifilm, szerintem nagyon megérdemli, és úgy tudom, hogy te is megnézted.
Megtekintettem, igen.
Onnan tudom, megtekintetted. Mivel nem nagyon válaszoltál a Messenger üzenetemre, amikor mondtam, hogy lesz, én azt a következtetést mondtam, hogy annyira nem tetszett neked ez a film. Oda szoktad írni, hogy tök jó volt. Én meg írtam, hogy nagyon jó, és akkor rá ismerlek
nem,
már.
Tényleg nem válaszoltam.
Ismerlek már 20 éve.
Az a morfondíroztam, hogy mit mondjak erről a filmről, de
majd megbeszéljük nem sokára. Igen. Jó, aztán utána jön egy olyan film, amiről kijöttem, nem azért, mert életem legrosszabb filmje volt az utolsó fél óráról, hanem most, hát nem tudom, van ez így. Nagyon-nagyon ritkán, de van ez így, amikor egy olyan tevékenységet végzel, aminek úgy látod, hogy nem nagyon van értelme, és ennek a filmnek a megtekintése ebbe a kategóriába tartozott. Azzal együtt mondom a Bajos Csajok legújabb verziójára, hogy tényleg nem nézhetetlen, meg tényleg van koncepció, csak az, amit képvisel, meg ahogy képviseli, az szerintem végtelenül érdektelenné és unalmassá teszi. Erről is dumálunk majd. Aztán jön egy film, amit nagyon régen meg akartam nézni, most jutottam el odáig, ez a Saltburn című film, ugye az ígéretes fiatal nő Oscar-díjas forgatókönyvírójának az új filmje, remek fiatal színészekkel, igen sok aberált szexjelenettel és kiváló soundtrackkel, amit majd egyszer be fogok szerkeszteni, de ma nem ennek a filmnek a soundtrackjét fogjuk hallgatni, aztán a végén meg beszélhetünk arról, hogy most jön a 2024-es Oscar-gála, tehát most vasárnapról hétfőre viradólag, és ez most egy olyan különleges év lesz, ez nyilván nem olyan nagy dolog, de valahol meg mégis, hogy általában ugye azt szoktuk mondani, hogy bár Amerikában vasárnap van az Oscar-gála, nálunk hétfő hajnalra esik, na most maga a gála az valóban hétfőre fog esni, mert éjfélkor kezdődik magyar idő szerint, de a vörös szőnyeg az már 11 óra körül elkezdődik, és soha nem volt még ilyen, hogy a magyarok valóban vasárnap kezdjék el nézni élőben az Oscar-gálát. Ez részint köszönhető annak, hogy egyrészt már tavaly is egy kicsit hamarabb kezdték, de most az idei gála lesz az, amit hangsúlyosan sokkal hamarabb kezdenek. Ez leginkább azért, tehát nem a magyarok miatt van, bár nyilván nagyon hízelgő lenne, hogyha ránk gondoltak volna ezzel, de ez leginkább a szindikátusi sugárzás miatt van. Tehát azért, hogy Amerikában tudjuk, hogy különböző időzónák vannak, és az ABC már évek óta kínlódik azzal, hogy hogyan lehetne még egy kicsit több nézőt szerezni az Oscar-gálának, és hát a kezdési időpontot is ezért pakolgatják, mert most nem tudom, hogy a Los Angeles-i meg a New York-i idő hogyan viszonyul pontosan egymáshoz, de azt szeretnék, hogy minden ilyen idősávban nagyjából főműsoridőben legyen az Oscar-gála.
Ez nehéz lesz megoldani.
Igen, hát aztán majd meglátjuk, igen, hogy mire mennek ezzel. Minden esetre szerintem velünk nem szúrtak ki, sőt, és hát ha Oscar gála, akkor ugye lesznek mindenféle Oscarra jelölt, meg Oscart kapott zenék is, és arra gondoltam, hogy mivel John Williams ugye 91 néhány évesen, hát már megint Oscarra jelölt lett, ráadásul meg egy olyan figurának köszönheti ezt a jelölést, akivel összeforrt a neve, ugye Indiana Jonesról beszélünk, és hát az 5. Indiana Jones film volt. Azt gondoltam, hogy az öreg megérdemli, hogy hallgassuk a zenéjét a mai adásban. Nem azt mondom, hogy az Indiana Jones 5 zenéje olyan nagyon különleges lenne, mert nyilván a klasszikus Indiana Jones témákat használta a mester, de egyébként én még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy esetleg odaadják neki, mert azt hiszem, hogy ő lenne a legidősebb zeneszerző, aki Oscar-díjat kapott, ez is egy ilyen hírértékű dolog lehetne. Hát meg John Williams, és nyilván nagyon reméljük, hogy még 20-30 évig itt lesz köztünk, de azért egy ilyen Matuzsálem kort megért művésznél, hát mindig benne van a pakliban, hogy ez az utolsó Oscar jelölése. Úgyhogy csomó ok van rá, hogy ezt meghallgassuk, de igazából annyit is mondhattam volna, hogy csak, mert szerintem van olyan minőségű a dolog, hogy ez is elég lenne, úgyhogy először a prológust fogjuk meghallgatni.
Filmszerész, a hét filmje.
Beszéljük meg az amerikai irodalmat.
Beszéljük meg az amerikai irodalmat, mármint ezt a című filmet, az Amerika Irodalom című filmet, melynek eredeti címe egyébként American Fiction.
Nagy kedvencem játszik benne, Jeffrey Wright, akit először én a Shaft című remake-ben 2000-ben láttam, mint latin gangstert, vagy ilyen alvilági arcot, és ott nagyon kis fiatalka volt, és így egyszer csak hirtelen megöregedett. Úgy értem, hogy ahhoz képest, amilyen szerepet játszott ott.
Hát igen, meg őt nagyon-nagyon sokszor használták egyébként nagy filmekben is, igen. Ilyen kis mellékszerepekre.
Jó karakter. Nagyon.
Igen, de ilyen mértékű, vagy hogy mondjam, ilyen jelentőségű főszerepet, nem. Mint az Amerikai Irodalomban még nem kapott. Egyébként azt gondolom, hogy ilyen jó filmben sem feltétlenül játszott már, mint ilyen hangsúlyos karaktert. Egyébként az Amerikai Irodalommal kapcsolatban az az érdekes, hogy mert tényleg a filmrajongók szerintem kezdtek belenyugodni, hogy jó, hát ezt sem fogjuk látni moziban, mert hogy nálunk nincs mozi bemutatója, és akkor tényleg most ilyen ez a streaming világ, hogy szörfölgetsz, az egyszer csak ott van egy ilyen film, tényleg mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, de jó, mert még az Oscar gála előtt megjött, így meg lehetett nézni, és levonhattam a következtetést, hogy hú, hát ja, nagyon jó volt ezt a filmet látni otthon, de én ezt moziba azért tényleg szívesen megnéztem volna, mert jól is néz ki. Az alaphelyzet, mert egyébként ez egy regényből készült, tehát ez egy adaptáció, tehát a forgatókönyvet is az adaptált kategóriában jelölik. Szerintem az egyik legprovokatívabb, hanem a legprovokatívabb hasonló témával foglalkozó mai amerikai film, ami nagyon-nagyon élő módon reflektál arra, hogy az afroamerikai közeget, vagy úgy eleve a rasszizmust hogyan próbálja az amerikai popkultúra földolgozni, hogy igen, ez az úgynevezett fehér lelkiismeret furdalás, ez hogyan jelenik meg a különböző termékekben, meg a kvótákban, meg a nem tudom én mégben, és az alaphelyzet az az, hogy van egy tulajdonképpen tehetséges író, vagy hát nekünk őt úgy mutatják be, ezt a következtetést tudjuk levonni, hogy ő tehetséges, csak van vele egy probléma, hogy ő nem olyan regényeket ír fekete emberként, mint amik most nagyon mennek. Tehát ő nem a fekete irodalmat erőlteti, hanem egyszerűen csak azt hiszem, hogy történelmi témájú regényeket ír emberekről, de nem hangsúlyozza az afroamerikai narratívát, és teljesen ki van attól, hogy egymás után jönnek ki az ilyen produkciók, meg könyvek, modorosnak tartja őket, hazugnak tartja őket.
Hát alámuzsikál a fehér elvárásoknak, ugye az is bele van azért szőve ebbe, hogy a fehér lelkiismeret furdalást enyhítendők ezek a könyvek, vagy
igen,
azt,
és, igen. Igen, és hát tulajdonképpen hasonlóan, mint Dusty Hoffman a első halásatra nem egészen ide való Aranyoskám című filmben, egyszer csak úgy dönt ez az ember, mert hogy egzisztenciálisan meg családilag is szorult helyzetbe kerül, hogy egy picit így a haragját is kiadva, tehát nem gondolja ezt az egészet komolyan, hát tulajdonképpen ír egy könyvet, egy fekete könyvet, egy ilyen gettó könyvet, amiben beleírja az összes klisét, meg úgy írja meg ezt a könyvet, ahogy egyébként ő hány ezektől a dolgoktól, és így viccből elküldi az ügynökének, egyébként hasonló a dinamikája, ezért is jutott eszembe az Aranyoskám, hasonló a dinamikája, mint abban a filmben a Dustin Hoffmannak és a Sidney Pollack ugye ő volt az ügynöke. Ott is állandóan húzzák egymást, és ott is ugye, amikor a Dustin Hoffman eldönti, hogy beöltözik nőnek, az is egyfajta bosszú, tehát igazából be akarja bizonyítani a világnak, hogy ő már pedig képes erre. Itt nem számít erre a hősünk, mert nem számít arra, hogy ez a könyv befut, mint ahogy az ügynöke se számít arra, hogy erre ráharapnak, de és ebből adódik a történet egyébként szerintem nagyon élvezetes egyik abszurditása, hogy úgy, ahogy van, ráharapnak. Tehát óriási siker lesz, és neki létre kell hoznia egy ilyen alter egót, egy ilyen sittes alter egót, aki eljátsza, hogy ő írta ezt a könyvet. Szóval erről szól tulajdonképpen a történet. Én azért élveztem nagyon, mert szerintem egészen kivételesen jó humora van, tehát konkrétan sokat nevettem rajta, szerintem nagyon jó poénok vannak benne, és tényleg mindenféle gátlás nélkül kritizálja azt a vonulatot, amit ő is természetesnek meg jónak tart, tehát Az, hogy a fekete emberek is, az afroamerikai emberek is megmutathatják ugyanúgy magukat, de rámutat ennek a jelenségnek az ellentmondásaira. És hát arra is rámutat, és hát nem véletlenül van az, hogy ebben a filmben rengeteg ilyen idióta fehér ember van.
Szó szerint,
tehát mondjuk ezt, ilyen barmok.
Igen, akik feketébek akarnak lenni a feketéknél, tehát igen. Így ebből lesznek igazi hülyék. Tehát, hogy ilyen teljesen kocsvasz.
Közben a film meg nem hülyézi le a fehéreket, tehát nem erről van szó, hanem megpróbálja valahogy azt elérni, amit a főszereplője, tehát a Jeffrey Wright által játszott karakter is súlykol, hogyha azt mondjuk, ha arról beszélünk, hogy most az a korszellem, hogy nincs sárga, nincs fekete, nincs fehér, hanem ember van, akkor ne is várjuk el azt, hogy ha irodalmár vagyok, vagy művész vagyok, akkor nekem a fekete, vagy az ázsiai, vagy a másik fókuszt kell választanom. Ha én úgy döntök, hogy nem akarok ilyen fókuszból mesélni, vagy nem akarok a közvélemény elé lépni ilyen témában, vagy ez nem az én történetem, vagy nem így akarok ehhez a folyamhoz kapcsolódni, akkor hagyd tehessen meg, és hát szerintem azért egyébként az amerikai filmek még azok is, amik vállalják a konfrontációt, ennél azért óvatosabbak szoktak lenni, mint ami ebben a filmben látható, mert hát ha belegondolsz, igazából nem egy ilyen elszigetelt jelenséget kritizál ez a film, hanem tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy szinte magát, egész Hollywoodot, meg az egész amerikai jelen popkultúrát, mert hát most, ha megnézed csak az Oscar gálát is, hogy ugye ezek a diverzitás dolgok, meg a kvóta dolgok, hogy egy csomó olyan történetet hallani, hogy csak azért alkalmaznak ázsiait, vagy afroamerikait, mert ő afroamerikai és ázsiai, és hogy a második fontosságú dolog igazából ilyenkor, hogy valaki tehetségese, és annak kéne lenni az elsőnek.
Az amerikai história X-ben hangzik el egy monológ, ugye Edward Norton szájából, hogy nem is az apjának a szájából, hogy hát van 10 jelentkező egy állásra, tűzoltó a fater, és hogy az egyetlen feketét veszik föl, és most én bízzam az életemet egy olyan bajtársra, aki azért lett az én bajtársam, mert ő neki más a színe. Igen, és nem a szakértelme dönti el, tehát az a pozitív diszkrimináció. Ez óriási probléma az Egyesült Államokban, úgy hallottam.
Hát elég nagy probléma, mondjuk a karakter, akit említesz, ugye az egy nyíltan rasszista karakter, emögé el szoktak bújni.
Bocsi, az az érdekes abban a jelenetben, hogy szerintem azért ezt a logikát, ezt nem írja nullára az, hogy ki mondta.
Nem.
Inkább erősíti szerintem, de igen.
Igen, ugyanakkor azért sokszor szokott lenni, hogy ilyen ordas gondolatokat megpróbálnak elbújtatni tényleges dilemmák mögé. Mert hogy ennél a karakternél mondom ezt csak. Mert egyébként, amiről beszélsz, hát erről szól az American Fiction. Tehát, hogy...
Hát ez a logika és ez a dinamika, ez megvan nem csak a náci érzületű embereknél, hanem a más normális.
Hát igen, mert hogy ez egy létező probléma.
Így van, erről beszélek.
Tehát az egy agyrém, amikor arról beszélsz, hogy valaki csak azért kevésbé értékes ember, mert ilyen, olyan a bőrszíne.
Hát a kvótát, kvóta az...
De ha azt mondod, hogy azért kapjon meg valaki egy munkát, mert ilyen vagy olyan a bőrszíne, tulajdonképpen a végeredmény az ugyanaz.
Ugyanarról beszélünk.
Az ugyanaz, hiszen a Jeffrey Wright által alakított főhősünk is ebbe a problémába kerül bele. Egyébként meg tele van a film rajta kívül is irtózatosan vicces karakterekkel, tehát a testvére, hogy ki alakít, igen, a Sterling K. Brown alakítja a főhősnek a homoszexuális testvérét, aki meg ráadásul rettenetesen, hogy mondjam, hát nincs olyan jó magánéleti helyzetben, meg kokózik, meg mindenféle.
Mentálisan sincs a toppon, igen.
Igen, mentálisan sincs a toppon, de hát az ő beszélgetéseikből is egy csomó olyan dolog előkerül, ami most szintén nagyon aktuális, tehát az LMBTQ, és azt is kimeri mondani a film, hogy mivel emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, ezért igen, például a melegkártyát is elő lehet kapni akkor, amikor valami valós, nem tudom én, hibánk elől akarunk elbújni, mert hogy ez a karakter ezt csinálja, tehát hogyha bárki kritizálja, akkor rögtön mondja, hogy hát én meleg vagyok, és hogy nekem milyen nehéz volt ezzel szembenézni, ami igaz is, csak hát... Csak hát ez nem magyaráz meg mindent, és szerintem még a filmnek egyébként az is jól áll, ami szerintem nem feltétlenül mindegyik nézőnek tetszik, hogy a végére kifejezetten megemeli. Tehát kicsit ilyen szürreális lesz a befejezés, kicsit elkanyarodunk a valósnak ábrázolt történettől, és ez szerintem azért volt jó ötlet, mert így viszont bárhogy befejezheti a filmet.
Így van, így van.
És meg is találta azt a megoldást szerintem, amiben gondolat is van, meg vagány is. Nagyon jól van megírva ez a film, én nagyon örülnék neki, ha kapna valamilyen elismerést.
Nekem még egyszer meg kell néznem, ettől függetlenül azt gondolom, hogy éri az Oscart, szóval érne Oscart
bőven. Sőt, hát tök vagány, hogy ott van.
Menő. És mondom, ez a Jeffrey Wright, ez nekem meg mindig is egy kedvenc színészem volt, bármennyire is nem kapott még ilyen lehetőséget, mint ebben a filmben.
Hát majd ezután talán fog.
John Williams-re megyünk tovább, mert hogy Oscarra jelölték az Indiana Jones 5. részének a szkóriát.
Így van, és nagyon szeretjük John Williams-t, és drukkolunk neki, és most a Helena's Theme, tehát a
Helének témája.
Helének témája? Mondjuk. Jó, akkor a Helének témája következik.
Filmszerész, premier.
Ma reggel beszélgettünk Tomival a filmszerészről, hogy mi lesz a műsorban, és a Bajos Csajoknál azt mondtam, hogy szerintem ez már volt, ez elővették
volt.
Újra.
Figyelj, ennél mondta, sokkal viccesebb.
És ez valami 20 évvel ezelőtti sztori, nem? Igen. Ez a Bajos Csajok.
Figyelj, elmondom, hogy van, és ez szerintem nagyon sokat elárul a mai amerikai, hát ilyen franchise kultúráról, vagy arról, erről a recycling dologról, hogy itt tényleg mindenhogyan feldolgoznak. Szóval valóban volt egy film, most mindjárt megmondom neked, hogy pontosan 2003 vagy 2004-ben készült. A Lindsay Lohan volt az egyik főszereplője, és ez egy ilyen teljesen szerethető, a Mean Girls, egy ilyen teljesen szerethető, igen, 20 éves vígjáték, ilyen gimis klikkekről, meg fondolatokról, mindenféle, és nagyon jó humora volt. Na most ebből készült egy Broadway musical, ami nagyon sikeres lett, igen, és végig éneklik az egészet, és a Broadway musicalből csináltak egy filmadaptációt, tehát
amiben végig énekelnek.
Tehát tulajdonképpen ez a film, ez egy 20 éves filmnek a színpadi adaptációjának a film változata. Ha csinálnak egy sorozatot, az már szerintem tök jó lesz, mert akkor már lehet mondani, hogy ez a sorozat, ez egy régi filmnek a színpadi változatának a film változatából készül.
Tehát akkor ez úgy kell elképzelni, hogy a 10 dolog, amit utálok benne című tini filmből csinálnak egy színpadi darabot, amit végig énekelnek, és abból csinálnak egy filmet.
Így van, más szereplők, de ugyanazt a sztorit, ugyanazokkal a szereplők, csak később játszódik.
Van az a játék, hogy belesugsz valamit a másik fülébe, azt továbbadja, és mire a végére egy sornak, addig egy teljesen más szó keletkezik.
Igen. És ezt szerintem azért is tudták egyébként meglépni, meg Amerikában azért is volt ez az új Bajos Csajok nagyjából sikeres, kereskedelmileg, mert ennek a musicalnek, azt hiszem, hogy ez egy Broadway musical egyébként, eléggé komoly rajongó tábora van. És nyilván azt akarják ilyenkor bevinni a moziba, meg úgy érzik, hogy abban van egy csavar, hogyha nem csak simán egy remake-et csinálnak, ha már van ez a sikeres musical, hanem hogy azt adaptálják, de hát én, figyelj, hát én azért ezt nem néztem végig. Szóval leginkább azért nem.
Pedig hát énekelnek benne.
Meg hát énekelnek benne, de ilyenkor mindig szembesülök azzal, egyébként lehet, hogyha egy kevésbé fejfájós napon nézem, akkor végignézem, mert már olyan nagyon sok nem volt belőle hátra, de ilyenkor mindig az jut eszembe, amikor ilyen filmet látok, hogy semmi nem idegesít jobban, pontosabban semmi nem untat jobban a langyosnál. Tehát, hogy amikor valami nem is annyira nagyon rossz, hogy fogd a fejedet, de igazából semmi olyan nincs benne, ami egy picit is érdekes, izgalmas, igazán humoros lenne. Természetesen azért ez egy ilyen, mivel tisztességes hollywoodi produkció, egészen normális a forgatókönyve, és a Tina Fey írta egyébként, tehát, és ő is szerepel benne, legalábbis az eredetinek ő írta a forgatókönyvét, de egyébként is szerintem a castinggal sincs egyáltalán semmi baj. Kifejezetten kedvelem ezt a kis csajt, azt a Angouris Rice nevezetű hölgyeményt. A Rendes fickókban is láthattad. Ő volt a tini csaj, aki osztogatta ott a Ryan Goslingot, meg a Russell Crowe-t. De azt nem láttad?
Nem tudom, hogy láttam.
A Rendes fickókat?
Lehet, hogy nem láttam.
Az ennek a filmje, a Shane Blacknek. Uh-huh. Szerintem beszéltünk
jó, is. Jó, jó, oké.
Okay, mindegy, nagyon jó, ilyen nagyon eléggé obszén ilyen zsaru film, és abban is volt ez a lány, tehát hogy ő teljesen rendben van, de hát ez tényleg egy olyan termék, ami nem tudom én, 20 perc után megmutatja az igazi arcát, és akkor onnantól kezdve meg csak azt nézed, hogy mikor lesz vége. Azt egyáltalán nem merem mondani, hogy senkinek nem ajánlom, mert természetesen, aki kedvelik az ilyen tini filmeket, konkrétan a bajos csajokat mondjuk szerették, annak lehet, hogy be fog jönni, de...
Láttam a rendes fickókat közben, rájöttem, hogy melyik az a film.
Na, és hát abban van ez a lány, aki itt főszereplő, hát jó néhány éve fiatalabb volt.
Ez egy 6 éves film.
Igen. De,
nyolc.
De a többiek is tök rendben vannak. Mondom, hogyha jók lettek volna a dalok, tehát hogy nem ilyen középszerű pop musical dalok lettek volna benne, akkor valószínűleg jobban lekötött volna, mert ahogy te is utaltál rá, engem jobban meg lehet fogni a musicalekkel, sőt, igazából engem meg lehet fogni a musicalekkel, de hát van az a musical, amivel nem. És ez olyan volt.
John Williams-re biztos meg lehet téged is fogni. Ami következik az Indiana Jones 5. részéből, az a Germany című tétel. Hát ez az a rész, amikor a vonaton rohangálnak, vagy a tetején, vagy
hát,
benne.
Vagy egyébként, amikor Németországban
igen,
vannak.
Így van. Igen.
Filmszerész, házi mozi.
Úgy hozta a sors, hogy megszámlálhatatlan mennyiségű ilyen online szolgáltatónak a hozzáférése hozzá, rálam landolt, mert a lányom,
hogy?
Mert a lányom Léna előfizetett saját szakállára egy-két
és
ilyen.
És beengedett?
És azt mondta, hogy akkor megosztja, hát, mert van rá lehetőség, mert az Amazon is ilyen,
igen.
Hogy így odaad, csinál nekem egy accountot, és akkor én is nézhetem teljesen legálisan, tehát én nem ilyen okoskodásról.
Igen, az Amazon az nem csinál ebből problémát, a Netflix most már. Na, igen, ugye?
És ez a Saltburn, ez így szembe jön néha velem.
Ez nézd meg szerintem, hogy legalábbis, hogyha...
Már arról beszélgetünk.
Igen, most. Igen, legalábbis, hogyha láttad az ígéretes fiatal
láttam.
Nő című filmet.
Nagyon tetszett.
Amiért Oscart kapott ennek a filmnek az író rendezője, Emerald Fennell, akkor mindenféleképpen nézd meg, ez neki a második játékfilmje. Csupa nagybetűvel mondhatom, mármint hogyha lehet ilyet, hogy nagybetűvel mond valamit az ember, hogy ez egy igazi ambíciózus film, tehát így csöpög belőle az ambíció. Saját történetről van szó. Igen, csak ugye van különbség, amikor valaki úgy csinálja ezt a, vagy úgy akar nagy filmet csinálni, vagy úgy vannak nagyon komoly ambíciói, hogy mondjuk a tehetsége nem feltétlenül felel meg a vállalásnak, meg úgy, ha valóban benne van. Na már most a Fennellben abszolút benne van. Szerintem ezt a filmet egy picikét túl gondolta, de ezzel együtt ez egy sikeres filmet, és sajnos egyébként hát tulajdonképpen szinte egyedül vagyunk Európában, ahol ezt nem vetítették moziba, mert nagyon-nagyon sok helyen vetítették, mert ez abból a szempontból egy igazán látványos film, hogy fantasztikusan van fényképezve az a kastély, amiben játszódik, meg a belső terek is, mindegyik jelenetre jut valamilyen izgalmas kompozíció, valamilyen sejtelmes, vagy éppen félelmetes motívum, de maga a történet az szerintem félig meddig föl is vállalva, bár dokumentálva nincs, de hát eléggé a Patricia Highsmith univerzumot adaptálja 2020-as viszonyokra. Magyarán a tehetséges Mr. Ripley történet van itt egy kicsit megbingizve. Annyi a történet, hogy van egy srác, akit a mostanában szerencsére nagyon-nagyon sokat használt Barry Keoghan alakít, akit ugye, akiről már beszéltünk akár az előző adásban is.
A furcsa fiú.
A furcsa fiú, aki elmegy egy egyetemre, de ő egyáltalán nem gazdag, tehát elmondása szerint egészen borzalmas körülmények közül érkezik, és hogy a szülei is függők, és így tovább, és így tovább, és összebarátkozik az egyetemen, vagy főiskolán, a fenn tudja, hogy ez micsoda, ugye mindig azt mondják, hogy college, vagy Oxford University, hát az egyetem.
Igen.
Szóval összebarátkozik ott a legmenőbb gyerekkel, akit az Eufóriából is ismerhető, meg hát legutóbb Elvis Presley-t alakító, Jacob Elordi, valahogy így kell ejteni a nevét, szóval hogy egy nagyon jó képű gyerek, összebarátkoznak, és a Félix, mert a Jacobnak a karakterét így hívják, hát hazaviszi nyárra ezt a srácot bemutatni az igen csak extrém családjának, ahol a mama például a Rosamund Pike, aki szintén nem egy rossz nevű színésznő, a papa meg a Richard E. Grant, aki hát szerintem ebben a hát ilyen kénesen cinikus dolgokat mond angol színész műfajban, ő nagyon-nagyon nagy ász, és hát ez a srác, mondjuk azt, hogy megpróbál beilleszkedni, de ennél sokkal többet csinál, elkezdi kijátszani egymás ellen a családtagokat. Nem igazán tudjuk a motivációit, hogy miért kezd ki szinte mindenkivel, aki ebben a kastélyban található, és hogy mi is a fő célja. Ezt a film végére fogjuk megtudni, de mivel én már beemeltem ugye a tehetséges Mr. Ripley szállat, ezért azt gondolom, hogy talán nem akkora rejtély, hogy mire megy ki a játék. Amitől izgalmas a film, az két dolog. Az egyik, amit már említettem, hogy képileg egészen lenyűgöző, ami egy filmnél azért nem hátrány. Tehát végig lehet nézni akár úgy is, hogy az ember mondjuk a történettel nem annyira tud azonosulni, vagy nem tetszik neki annyira. Ez az egyik. A másik pedig ezek a hát igencsak meghökkentő szexjelenetek, amik sorjáznak benne. Maradjunk annyiban, hogy ez a karakter, tehát a Keoghannek a karaktere abszolút a szexus, vagy hát az érzékiség felől próbálja meg manipulálni ezt a gazdag és pökhendi beképzelt és gonosz társaságot. Ami miatt én érzelmileg kint maradtam ebből a történetből, az, hogy amikor egy film ennyire túlkomponált, ennyire túlírt, és ennyire hosszú, mert 131 percről beszélünk, akkor ez a fajta stílus sokszor hat mesterkértnek. És itt is erről van szó, hogy bár nem irritáló az Emerald Fennellnek a fölényessége, hogy ezt a filmet összerakja, de közben nekem az volt az érzésem, hogy ez a film egy kicsit talán több szerénységet követelne ahhoz képest, amennyire nem eredeti maga az alaptörténet. Hiába eredeti a forgatókönyv, mert hát használhatunk elemeket klasszikus művekből, ha írunk egy új sztorit, de én ezt a modorosságot végig éreztem, viszont egy pillanatig nem jöttem ki a filmből, amikor néztem, tehát végig lekötött, és azt még elmondanám hozzá, mert ez egy talán érdekes adalék, hogy a film legutolsó jelenete az szinte azonnal instant klasszikussá vált. Nagyon sok közel van a befejezéshez, úgyhogy csak annyit vagyok hajlandó elárulni belőle, hogy ez egy táncjelenet, és az is érdekes, vagy azért kezdtem ezt most nem mesélni, mert amikor a filmet bemutatták még hónapokkal ezelőtt a mozikban, meg hát streamingen, akkor hát ugye az emberek végignézték, meg hallgatták a soundtracket, és a film végén nagyon fontos szerephez jut Sophie Ellis Baxter legnagyobb slágere, a Murder on the Dance Floor, azt hiszem, ez
az
a címe.
Egyikben, de sok-sok ilyen hasonló kaliberű igen, slágere van, de ez mondjuk talán az egyik legismertebb.
Na, hát ez a dal szól a végén, és úgy képzeld el, hogy úgy fölkapták TikTokon az Egyesült Királyságban, meg Amerikába ezt a filmet, meg ezt
a
dalt is.
Mint a Stranger Things-ben
egy kicsit még jobban. Egy kicsit még jobban. Még a BAFTA-n is előadta a Sophie ezt a dalt most, sőt, a filmnek a hatására, bár nem tervezte, de világkörű turnéra indul. Tehát Európában is lesz.
Minden
tehát,
összefügg mindennel.
Igen, tehát egy streaming film ilyet tud ma csinálni egy 20-valahány éves dallal, meg egy olyan előadóval, aki már régen nincsen előtérben, úgy igazán, hogy így el tud menni turnéra, mert megint befutotta a slágere. Tényleg nagyon-nagyon erős az a zárósnit. Tehát azt az ember megnézi, azt valószínűleg nem fogja elfelejteni. Úgyhogy ebből a szempontból is indokoltnak érzem ezt a sikert. A filmet meg abszolút nézni valónak. Érdemes egy kicsit rápihenni előtte, meg nem tudom én utána nézni valami vidámabbat, de szerintem nem fogja senki megbánni.
És azt tudtad, hogy Richard E. Grant Svaziföldön született? Mert most már tudod.
Hol?
Svaziföldön
kell. De jól mondtam, hogy a brit?
Brit, angol, persze.
Angol,
persze.
Akkor azt jól mondtam.
De csak, hogy svaziföldi angol színészként van apostrofálva, és megnéztem, és valóban ott született, és hát egyébként ott szeretem, volt egy film, amiben a elveszti a feleségét, és a lányával marad együtt az élet nélküle.
Nagyon-nagyon jó az
egy,
ember.
Vagy 30 évvel ezelőtti film.
Hát ő már olyan 40-50 éve a pályán van.
66
most,
éves.
Most éppen azt próbálom kideríteni, hogy az internet is úgy akarja, hogy az egy darab Oscar jelölése, ami van neki, az miért van. Igen, a Megbocsátasz valaha című filmért jelölték, arról beszéltünk is annó az adásban. Igen.
Ami következik, az, hogy Marokkó felé vesszük az irányt, zeneileg John Williams-szel együtt, mert hogy az Indiana Jones 5. részének a szkórját játsszuk a mai műsorban, annak örömére, hogy ezt a szkort jelölték Oscarra.
És még lehet, hogy meg is kapja.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Túl sok időnk nem maradt hátra a műsorból, hogy ez a sose halott fordulattal éljek, úgyhogy egy picit az Oscar gáláról beszéljünk, tehát csak röviden.
Igen.
Jövő héten úgyis szerintem fogunk adni ennek még egy 15 másik esélyt, úgyhogy
igen,
hadd menjem.
Ahogy beszéltük is, még az adás elején, ez most egy olyan gála lesz, amit nem feltétlenül csak azok tudnak majd élvezni, akik szeretnek virrasztani, mert hogy a névfél körül már el is kezdődik, és szerintem a jelöltekre se lehet panasz, tehát ez szerintem az izgalmasabb Oscar-gálák közé tartozik. Hát, hogyha azt veszük, hogy milyen filmek vannak ugye az élvonalban, ugye az Oppenheimer, meg a Barbie, meg nyilván a Szegénypárák, amik esélyesek lehetnek, de tulajdonképpen ezen kívül is bejöhet bármi, tehát én azt se gondolnám ördögtől valónak, ha mondjuk esetleg az egyébként teljesen zseniális és a díjat fantasztikusan kiérdemlő Lily Gladstone a Megfojtott virágokért nem kapná meg, hanem mondjuk a Sandra Hüller kapná a Zuhanás anatómiájáért, vagy nem tudom én, az Emma Stone az se lenne rossz, vagy az Annette Bening a Nyiadért, tehát ilyen jelöltek vannak. Hát ugye minden évben az a nagy kérdés, legalábbis a tévétársaság részéről, hogy hányan fogják nézni, ezért ugye már jó előre kiadják általában a díjátadók névsorát is, hogy kik fognak majd Oscart átadni. Majd hogyha kiadták, akkor szerintem már, mintha már mindenki megkapta az Oscarját, akkor majd jövő héten erről részletesebben fogunk beszélni. Most azt mondanám el, hogy Budapesten is lehet nézni egyébként közösségi térben is, nagyon sok helyen az Oscar gálát, de szerencsére azért most már második éve van az, hogy mivel az ABC a Disneyhez tartozik, ezért a Disney Pluson lehet követni a gálát, akinek van előfizetése. Azt hiszem, hogy nem csinálnak ott hangalámondást, mármint, hogy nincs semmilyen magyar narráció, hanem átveszik az amerikai közvetítést úgy, ahogy van. Bár senki nem kérdezte, de azért elmondom, hogy én Bécsben fogom megtekinteni, ha minden igaz, az Oscar gálát.
Kemény vagy.
Úgyhogy előtte megnézünk még két filmet, mert tavaly elmentünk a kedvenc bécsi mozimba, sőt a kedvenc mozimba, amiben valaha voltam, a Gartenbau kínóba, ami egy ilyen csekély 1200 férőhelyes mozi, 70 mm-es filmek vetítésére alkalmas vászonnal, meg mindenféle ilyesmivel, és ott nagyon-nagyon jó Oscar estet tartottak, még kaja is volt ingyen, meg ilyesmi, hát ott támogatják a kultúrát, és nagyon jó volt egyébként 1000-valahány száz emberrel együtt nézni egy hatalmas vásznon a gálát, úgyhogy a haverommal megígértük magunknak, hogy ha tudjuk, akkor ezt jövőre is prezentálni fogjuk. Ami már idén van, tehát most lesz ugye vasárnap, és majd onnan nyilván majd Facebookon jelezgetek, itt-ott jelentkezgetek, de jövő héten majd beszélünk a gáláról részletesebben is.
Egyébként pedig már a véget ért a Filmszerész. Jövő héten mi lesz? Hát a gáláról fogunk beszélni.
Hát a gáláról fogunk beszélni, de mindjárt azt is megmondom neked, hogy,
most mondtam,
hogy milyen filmek lesznek, mert hát nyilván nem csak a gáláról fogunk beszélni. Hát a Most vagy Soháról, a Petőfi filmről a jövő heti csütörtöki műsorban nem tudunk beszélni, mert szerdán van a gálavetítéssel egybekötött sajtóvetítés, ami igazából nem sajtóvetítés, csak beengedik az újságírókat a díszbemutatóra, tehát ez történik.
Andreas Kód is.
Viszont igen, Andreas Kód kezdele. De szóval nekem filmklubom lesz, úgyhogy nem tudok oda menni. Csütörtökön fogom majd megnézni a filmet, és hát úgy szoktuk fölvenni, hogy az már nem fér bele, de mindegy, szerintem kibírják a kedves hallgatók, hogy a rádióban egy héttel később beszélek róla. Van egy olyan érzésem, hogy nem fog senki senki reklamálni. Igen, de még biztos, hogy beszélünk még sok-sok streaming tartalomról, mert egyébként mostanában egy csomó ilyesmit néztem, csak soha nem fér be az adásban, meg akarom nézni azt a filmet, és amit te mondtál, hogy megnézted a Spaceman-t az Adam Sandlerrel, úgyhogy valószínűleg arról is dumálunk majd.
Keressék a podcastjainkat, hogyha esetleg lemaradtak volna az élő adásról, vagy hát az adásról, úgyhogy ezt Spotify-on nyugodtan be lehet pótolni.
Ott is olyan, mintha élő lenne.
És igen. Köszönjük a mai figyelmet, Gellért, mi az utolsó tétel?
Az utolsó tétel, kérlek szépen, az szintén John Williams-től, ugye, és az Indiana Jones 5-ből való, mert hogy jelölték ezt a scoret Oscarra, és a Returns című.
Gondolom, ez német.
Föller. Figyelj, engem teljesen le kéne tiltani arról, hogy...
Egy neveket mondja, vagy
nem, az van, hogy úgy nem tudok neveket kiejteni, hogy ilyen lendületben vagyok, és beszélek.
Én se.
Mindig így bele kell gondolnom, mit hogy kell mondani. Szóval egy remek track következik az Indiana Jones 5-ből. Ezzel búcsúzunk, és ahogy már az előbb erre utaltunk, igen erősen, jövő héten újra találkozunk, ha minden igaz. Vigyázzanak magukra!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.